akkor egy szép jó reggelt kívánok mindenkinek, nekik, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határaikon belül és kívül. Sanyi itt van, és én nagyon rövid leszek. Lebuktam, mert az úgy volt, hogy nem lesz kamera, és nem borotválkoztam meg. Úgyhogy bocsánatot kérek mindenkitől. Gyertek, látogassatok meg bennünket, továbbra is áll a meghívás, és itt tömegével ülünk, nem tudom, mi történt. Úgy lesz, hogy komolyan vettétek a meghívásunkat, és nagyon örülünk, hogy ennyien itt vagytok. Köszönjük. És azt hiszem, hogy imádkozni kéne, hogy rendeződjenek a gondolataim, és hogy ráhangolódjunk arra, amit Isten szeretne mondani nekünk. És lehet, hogy gondok gyötörnek, vagy éppen tök jó vagy. Lehet, hogy éppen dolgozol, vagy mosogatsz, vagy úton, vagy autóban hallgatod, vagy éppen futás közben a nap levezetésének, de csak kérlek, hogy csendesítsd el a gondolataidat és a szívedet, és legyen egy várakozásunk, hogy mit szeretne mondani az Úr nekünk. Drága mennyei atyánk, bolondok lennék, ha nem lenne várakozásunk. Te mindig beszélsz hozzánk. Több ezer éve. Annyi gondolatod van felőlünk. Köszönjük, hogy törődsz velünk. Köszönjük, hogy van egy közösségünk, ahol összejöhetünk. Tanulhatunk rólad. Köszönjük a gondoskodásodat. És adj nekünk ma reggel is, állj meg bennünket. Vigyázz ránk, és aztán várd meg a hétvégénket is. Köszönjük. Te nevedben Jézus Krisztus. Amen. És a Facebookon újraindult az eredményes élet találkozónak a kis honlapja, illetve hát az oldala, majd nézzétek meg. Szoktam válogatni régi üzenetekből, éppen most a legutóbbi 2006-os Sanyi üzenet, nagyon bátorító, ezt érdemes meghallgatni. És ahogy így nézegettem a régi üzeneteket, csak feltűnt valami, hogy zömében miről szóltak az eredményes élet találkozók 10 éven keresztül. És nagyon sok téma volt, ahogy így sem megérztem, jobbnál jobba, kezdve a párkapcsolatoktól, a munka, gyereknevelés, üzlet, a problémák. És azt találtam, hogy a legtöbb találkozó anyaga az a nehézségekről szólt. Egyfajta felkészítés. És lehet, hogy tévedek, de azt hiszem, hogy valahogy így volt. Hogy csoda, hogy egyáltalán valaki hallgatja ezeket az anyagokat. Annyit beszéltünk a nehézségekről. És én újra erről szeretnék beszélni, mert ez egy jó dolog, hogyha felkészült a szívünk. Mert az nem, vagyis annyit szoktam mondani, az nem kérdés, hogy jönnek problémák az életünkben. A kérdés az, hogy mit fogunk tenni a problémákkal kapcsolatban. Hogyan fogunk gondolkodni, hogy fogunk reagálni, hogy fogunk gondolkodni. Ez meghatározza az életünket. És eszembe jutott, hogy jó pár évvel ezelőtt Horvátországban voltam egy nyaraláson, azt szerintem volt a 15 éve, és barátaimmal elmentünk egy hajókirándulásra. Sütött a nap, egy gyönyörű idő volt, tudod, a tengert, mintha kivasalták volna, és egy viszonylag nagy hajó volt. És beszálltunk, és mindenki fényképezőgéppel, mosolygós arcok, baráti beszélgetések, mindenki elhelyezkedett a fedélzete, hatalmas várakozás, és mindenkinek jó kedve volt. És elindultunk. És aztán egy jó másfél óra múlva hatalmas hullámok. Úgy értem, nekem hatalmasak, hogy legfeljebb a Balatonon hajóztam. Hát egy jó 2 méteres hullámok voltak. Azért az már valami, tudod. Leföl. És egy pillanat alatt megváltoztak az emberek. Úgy értem, az volt az arcuk, hogy én nem erre fizettem be. De hullámok nem voltak benne. és sokan nyúltak a hátsó fedélzetre, hogy tudod, csak megindult a gyomor működés, és az utazás, ami egy ilyen sima kis szórakozást ígért, ami csak tudod, arra szántuk, hogy megcsodáljuk a szigeteket, meg a tengert, meg tudom is én, hogy mit csináljunk, abból egy rémálom lett sok ember számára. És amikor újra kikötött a hajó, akkor ilyen talaját vesztett emberek szálltak ki. Már az emberek nem úgy néztek ki, mint amikor indult ez a kis kirándulás. Senki sem számított arra, hogy viharba kerülünk. Nem volt megígérve. És rengetegszer előfordul az életünkben, hogy csak jönnek a hullámok, és minket felkészületlenül ér. És valamennyien ott lógunk a tenger fölé, a hátsó fedélzet korlátján, tudod, és csak fel van kavarodva a gyomrunk. És azért a világ nem készít fel bennünket erre. És csak egy nagyon fontos dolog, hogy amikor problémánk van, azt általában a saját erőnkből szeretnénk megoldani. Máté evangélium 26. fejezet 33. verstől Péter fogadkozik Jézusnak. Még nincs vihar, tudod, még nincs vihar. Péter maga biztos, és maga is elhiszi, amit mond. Nagy meggyőződéssel mondja. Ha mindnyájan megbotránkoznak, és te benned, én soha meg nem botránkozom. Mondanék Jézus, bizony mondom neked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Tudod, csak Péter biztos volt magában. Ne, pedig Jézus megpróbált őt felkészíteni, hogy figyelj, meg fogsz tagadni, de tudod, Péter csak önmagában bízott. És aztán Lukács 22-ben meg is találom. A 60. versben már látjuk, hogy Péter azt mondja, ember, nem tudom, mit mondasz. És azonnal, amikor ő beszél, megszólal a kakas. És emlékszem, hogy amikor én hajóztam a Balatonon, egy időben mi torláztam, akkor én is csak a jó időbe futottam ki. Én a jó idő kapitánya voltam, így hívtam magam. Tud, viharban nem szerettem hajózni, mert az problémás volt. Tud, és Péter is a jó idő kapitánya volt. Nem volt felkészülve, igazából nem volt felkészülve. Csak azt látjuk, hogy elbukott, káromkodva megtagadta az Urat. Volt egy kis vihar, és Péter elbukott. És itt két dolog van, hogy a bukása nem volt nagyobb, mint Isten szeretete. Nem tudott nagyobbat bukni, mint amekkora az Úr szeretete volt, mert aztán azt látjuk János 21-ben, hogy Jézus helyreállította őt, és azt mondta, hogy valójában azt mondta, hogy Péter, tudom, hogy mennyire korlátozott vagy, tudom, de tudod, mit én szeretlek. Azt hiszed, hogy ez közénk tud állni, azt gondolod, hogy a bukásod az el tud választani minket egymástól. És tulajdonképpen Jézus azt mondta, hogy determinált volt a bukásod, előre elhatározott volt, mert valaki hiányzott belőled ahhoz, hogy meg tudja állni. És itt jön a lényeg, hogy hívőként is előfordulhat, hogy a saját erőmből szeretném megállni a viharban. De aztán apostolok cselekedetei 1:8-ban történt valami. Jézus azt mondta, hogy kaptok erőt, Szent Szellemet. Istennek a harmadik szemét, ő költözik a szívetekbe. Tudod, és ezzel az erővel már meg tudsz állni a viharban. És sokszor szeretnénk testben megoldani a dolgokat. De van egy erőforrásunk, Szent Szellem, akihez fordulhatunk, akinek a segítségével meg tudunk állni ebben a viharban. És csak azt látjuk, hogy apostolok cselekedetei második fejezetben Péter prédikál, és 3000 ember megtér. Hogy történhet ez? Tudod, Péter, aki megtagadta az Urat, aki állandóan rossz helyen volt, rossz időben, rossz dolgok, butaságokat beszélt. Péter, aki teljesen alkalmatlan volt, aki elbukott a viharban, és második fejezetben szellemben járt, és 3000 ember megtért. és egy igazi hős lett belőle. És, az igaz, és aztán, amikor jött a vihar, és ott volt Szent Szellem az életében, akkor képes volt feláldozni az életét, és többé nem tagadta meg az Urat, hanem egy igazi hős lett belőle. És sokat lehetne beszélni arról, hogy önmagunkban is sokszor vihar van. Van egy, és erről beszélgetünk itt az alkalom előtt, van bennünk egy összecsapás. A régi emberünk és az új emberünk, akit a Szent Szellem szült újonnan. A régi emberünk retteg, amikor baj van. Retteg, és rengetegszer az irányítása alatt állunk. De ott van nekünk egy másik erőforrás, gondolkodhatunk azt szerint is a viharban. És csak bátorító, hogy van nekünk ez a lehetőségünk. És csak élj vele, és ne félj attól, hogyha van benned félelem, ez természetes, ott van a régi ember, aki retteg. De van benned egy új ember is, aki nem fél soha. Ő tökéletes, ő egy hős. Tudod, és járhatunk benne. És sokszor nevetek, amikor csak így nem cinikusan, hanem talán picit keserűen, vagy inkább féltően, amikor valaki módszereket próbál neked adni arra, hogy hogyan jár Istennel. Csak nincs módszer. Nincs módszer. Azért, mert úgy, ahogy te ismered Isten, senki más nem ismeri. Az teljesen egyedi. Úgy, ahogy te jársz Istennel, ahogy te vagy szellemben, senki más nem lehet. Úgy, ahogy veled bánik Isten, senki mással nem bánik. Úgy, ahogy neked jelenti ki magát, senki másnak nem jelenti ki. Te egy nagy titoknak vagy az őrzője. Egy személyes titoknak, amiről senki másnak nem lehet tudomása. Isten személyes veled. Nincs módszer. Bízz az igében. Ne kérdőjelezd meg a Biblia szava hihetőségét. Menj imádom Istenhez, ha baj van. És ő meg fogja mutatni, hogy hogyan járj vele szellemben. Tudod, ez annyira fontos. Annyira szerettél, annyira személyes. És nem csap be, hanem azt mondja, hogy igen, jön a vihar, persze, hogy jön, de én ott leszek veled. És ha úgy elbuksz, mint Péter, kit érdekel? Én jóval erősebb vagyok annál. Azt hiszed, hogy én kiküszöböltem a tervemből a te hibádat, hogy nem számoltam vele, de hogy is nem. Ott vagyok veled, és személyesen vezetlek téged, egy olyan módon, amit senki más nem tapasztalhat meg, csak te egyedül. És erre hívlak el. Gyere velem, és élvezd ezt az utazást. Akkor is, ha vihar van, oké? Okay? Mert tanítok neked valamit. Azt megtanítom, hogyha megint jön a vihar, akkor mit kell tenned. És nem várok el tőled sokat. Csak annyit, hogy gyere én hozzám. Használd az én erőmet. Legyél a partnerem, a munkatársam, a barátom. És azt hiszem, hogy ez nagyon bátorító kell, hogy legyen a számunkra. Járj Isten szellemében, és ne kárhoztasd magad, ha elbuktál. Neki mindig van egy új terve a számodra. Amen. Rágosanyi, kérlek.
Kicsit gondolkoztam ezen, amit Ernő mondott, hogy sokat beszélünk a nehézségekről. Biztos tudjátok, hogy én eredeti foglalkozásomat tekintve sikertanító vagyok. És azt mondják, hogy egész jó. Még emlékszem, a karrierem elején reklámfilmekkel foglalkoztam, aztán hálózatépítésbe kezdtem, és egy neves nemzetközi hálózatban igen nagy sikereket értem el. Nem gigászi sikereket, de jelentőseket. Módszeresen, úgymond profin üztem ezt a furcsa, de igazából nagyon jelenformáló szakmát, amit hálózatépítésnek hívnak. Furcsa azért, mert nagyon sokan úgy gondolnak rá, mint arra, hogy rosszul képzett, önjelölt ügynökök próbálnak többé-kevésbé eladhatatlan termékeket rásózni szerencsétlen ismerőseikre. De hadd mondjam azt, hogy a profi hálózatépítés nagyon-nagyon messze van ettől. Mára ez egy olyan iparágán, ha lehet így mondani, nőtte ki magát a kereskedelemben. Most ez egy ilyen önmagának ellentmondó kifejezés volt, mert a kereskedelem nem ipar. Mindegy. A lényeg, hogy egy olyan ágazattá nőtte ki magát, ami tényleg átszövi a gazdaságot, és nagy jelentős része a kiskerforgalomnak zajlik ezen az bizonyos módon régi újfajta értékesítési rendszeren keresztül. De ami biztos, hogy belejárója, az az, hogy jelenformáló. Mert a természeténél fogva nagyon kegyetlen, ha lehet ezt így mondani. Kegyetlen azért, mert szabad akarattal bíró önkéntesek rendszerét képezi. Ami azt jelenti, hogy nincs semmilyen védelmi vonal mögötted, amely garantálná, hogy amit teszel, eredményt hoz. Ezt megpróbálom másképp megfogalmazni. Amikor valaki együtt dolgozik veled, csak azért teszi, mert reméli, hogy jó lesz. Reméli, hogy jó lesz az élmény, és reméli, hogy lesz eredmény. Nem ír alá semmilyen szerződést, amely bármire kötelezné. Nem kap semmilyen fizetést, amelyért tolerálná a rossz vezetést, az ostobaságot, a hibát, a bármit. Hanem azt mondja, hogy ha ez tényleg repülni fog, akkor repüljünk együtt. De ha nem repül, figyelj, 2 perc is ott sincs. Meglátszik benne, hogy mit csinálsz. Meglátszik benne, hogy mire vagy képes. És a másik, ami még nehezebb, hogy szinte csak emberi kapcsolatokból áll. Ami a legrázósabb és a legmacerásabb dolog az életben, amit csak el lehet képzelni. Emberekkel kell együttműködnöm. És nem véletlenül beszélek erről, ugye a sorozat, amit elkezdtünk, ez a második része, hogyan érd el a céljaidat. És ennek az egyik paramétere az együttműködés. Fogok erről beszélni, de ugye úgy keveredtünk ide, hogy Ernő felismerte, hogy nehézségekről beszélünk sokat. És az a tapasztalatom, hogy egy, mondjuk azt, hogy egy hálózat építés egy MLM-es vállalkozói lehetőséggel szemben. Ugye az a követelmény, illetve az az ígéret, ami jön felőle, hogy ezt elvileg bárki meg tudja csinálni. És az elvileget én nagyon hangsúlyoznám, mert csak elvileg tudja bárki megcsinálni. És végül csak nagyon-nagyon kevesen csinálják meg igazán. A kérdés az az, hogy miért? Miért csinálják meg csak nagyon kevesen, amikor a hálózatépítés technológiája és elvi lehetősége idióta biztos. azt a munkamódszert, amit egy hálózat megkövetel, elvileg bárkinek meg kellene tudnia csinálni. A telített piac gondolata, amit állandóan hallunk, hogy ez olyan, mint egy pilótajáték, amit azok nyernek meg, akik az elején kezdik, aztán utána leosztották a kártyákat, és a dolognak vége, ez csak nem igaz. Ez egy kifogás, ez egy a meg nem értéséből adódik a gazdasági folyamatoknak. A másik oldalról nagyon is valós a kereslet kínálata, az elkölthető jövedelme az embereknek, mint tényező, amely befolyásol minden üzletet, és épp így egy hálózatot is. De mint olyan, nem tudok elképzelni egyszerűbb üzleti formát, mint a hálózatépítést. Elvileg bárkinek meg kéne tudnia csinálnia. És csak figyeljetek, nagyon kevesen csinálják meg. Miért? És olyan szívesen keresnénk az okokat kívül, olyan szívesen mondanánk azt, hogy ő, a körülmények, tudod, én nagyszerűen te visz ezek, de a labda, de a pálya, de az ütő, de a szél, de az időjárás, de minden. És én úgy látom, hogy az ok, amiért a legtöbben nem és soha nem csinálják meg, hogy életükben először meglátják magukat olyannak, amilyenek. És ezzelről elfutnak. Az derül ki, hogy nem vagyok elég jó. Az derül ki, hogy nem vagyok kész. Az derül ki, hogy a legalapvetőbb jelenbeli erényeim nincsenek meg ahhoz, hogy akár a legegyszerűbb dolgot is megcsináljam. Ami nem arról szól, hogy apuka megmondja, hogy mit kell csinálni, odaadja a fizetést, érte, és te megcsinálod. És a háttérben szidod apukát. Ezt hívják egy munkahelynek. Kicsit nyilván nyersen fogalmazok, bocsánatok kérek ezért, de a célok elérése érettséget követel. Felnőttséget. Amire ez a világ nem készít fel minket. A gyerekeinket nem a felnőtt korra neveljük. Az iskolák nem felnőtt, cselekvő, alkotó embereket nevelnek. A társadalmunk megszólja a cselekvő, alkotó, önálló embereket. Alapvetően gyerekekből áll a társadalmunk. Alapvetően felelőtlen, cselekvésképtelen, követelőző gyerekekből. És most valószínűleg sokan utálnak. De ha előre akarunk lépni, akkor szembe kell nézni azzal, ami van. És még a mai gondolat bevezetőjénél tartunk, mert mi azt mondta, hogy sokszor beszélünk a nehézségekről. Én azt látom, hogy a legtöbben, akik velem dolgoztak együtt, azért nem csinálták végig, mert az első nehézség elől elmenekültek. Az első, a második, de legkésőbb a harmadik nehézség elől elmenekültek. Egyszerűen túl sok volt, hogy valami igazán kizökkentette őket a hétköznapi kerékvágásból. Túl sok volt, hogy valami nagyobb árat követel, mint amit kényelmes lett volna megfizetni. Egyszerűen túl sok volt minden. És a másik gondolat az, hogy ugye ezt állítottam, hogy sikertanító vagyok. Aminek emlékszem egy régi válfajára, pont ebből az időszakból, akkor nem voltam még hívő, egy valamilyen szinten naív, lelkes, világi srác voltam, aki tényleg hitt valamilyen szinten a nagy lehetőségben. Hitt abban, hogy, hogy az életet nem egyszerűen, de zsebre lehet tenni. És nagyon tudtam erről beszélni. Használtak csodafegyverként előadások sorozatokon, meg konferenciákon, motivációs beszélőnek. Mert beszéltem, és emberek meglátták a lehetőséget. Miért beszélek már másképp? Mert ma már nem hiszek a lehetőségben. Mert valahol az úton csalódtam és megkeseredtem. Mert most már savanyú a szőlő. És hogyha nekem nem sikerült, akkor nektek se sikerüljön. És itt, akik itt ültök, szélesen mosolyogtok, csóváljátok a fejeteket.
Megöregettél és megfáradtál.
Péter megmondta a frankot, hogy megöregettél és megfáradtál. Hát köszönöm szépen, hogy figyeltetek. A jövő heti eredményes élettalálkozó elmarad. Péter, ne gyere, nem kell jönnöd. Menjünk haza. Meg se kapod. Ezt nem szoktátok lekturálni? Hát ezt tudom meg. Úristen! Mindenki megy élőben?
Szerintem igen.
Nekem azt mondtátok, hogy ezt még lekturáljátok utána. Na, rendet, mert kiürítettem a tervet. Túl sokan vagytok már, ez a baj.
És
elcsukok fennük. Összeesküvés zajlik az első soromban. Még emlékszem, még nem voltam hívő, de ebben a hálózatépítős karrierben azért én végigmentem egy jellemfejlődésen. A naív világi srác, aki hitt abban, hogy zsebre teszi a világot, az alatt a 8 év alatt, amíg aktívan építettem hálózatot, nagyon sok tragédiával szembesültem. Nem is annyira a saját életemben, de ugye a hálózatépítés arról szól, hogy rengeteg emberrel kerülsz kapcsolatba, rengeteg emberhez kerülsz közel, rengeteg ember kezd bízni benned, rengeteg ember avat be a titkaiba, a magánéletébe. Az egész dolog egy ilyen nagyon, nagyon intenzív, nagyon, nem is tudom, hogy kell ezt mondani, rengeteg durva dolgot lát. És az egyik, amit megértettem, hogy a mese nem igaz. Hogy igen, az élet borzasztó értékes. Igen, mi emberek valami nagyszerűre vagyunk elhivatottak. Ezt hittem mindig, és hiszem most is. És hiszem azt is, hogy a világi értelemben vett siker, a pénz, az elismerés, a valamilyen szintű hatalom nagyon is lehetséges számunkra, ha fogalmazzak így átlag emberek számára. Abszolút hiszem, hogy a siker, mint olyan lehetséges, akár váratlanul nagy siker is. De amit egész bizonyosan tudok, hogy a tündérmese, az instant megoldások nem igazak. Ahhoz, hogy a siker kiszámíthatóan utolérjen téged, ahhoz tudatos embernek kell lenned, realistának, ahhoz a valóságban kell élned. És hogyha történetesen a valóság tényeinek egy jó része ellenséges, ha lehet ezt így mondani, egy jó része nem a te ügyedet szolgálja, egy jó része úgy csapódik le nálad, mint nehézség, akkor a siker egyik feltétele felkészültnek lenni. Mondok egy másikat. ha 10 lépés eljutni a célhoz, és én azt hazudom neked, hogy csak 3, segítek-e rajtad? Segítek-e rajtad? Magamon segítek, mert téged bepalizlak. És hogyha tudom, hogy ha te hiszel 3 lépésben, akkor 4-et végigcsinálsz, és én 4 lépés erejéig használlak téged erre, arra, amarra. De a te személyes sikered halálra van ítélve. Mert ha más nem, az 5. lépésnél a kudarc élmény, a csalódás miatt fogod abba hagyni. Ha előre tudod, hogy 10 lesz, lehet, hogy bele se kezdesz. De az a te döntésed. De ha belekezdesz úgy, hogy tudod, hogy 10 lépés, jó esély van rá, sokkal jobb esély van rá, hogy végigcsinálod. Amiért én ma keményen beszélek, az az, hogy azt látom, hogy az emberek 99,9%-a számára az élet bizony kemény. Vagy így, vagy úgy. De élhető. És azt hiszem, meg vagyok róla győződve, hogy találtam egy megoldást, találtam egy kiutat az őrületből. De az egyetlen mód, ahogy odaadhatom, hogy az életetek részévé válhat, az az, ha beszélek róla. Az egyik kedvenc versem Prédikátor könyvéből, a háború idején nem engednek szabadságra senkit. Háború idején nem engednek szabadságra senkit. De ettől még lehet élni háborús körülmények között. Felkészülten, tudva, számítva. Úgyhogy hogyan érheted el a céljaidat? Csak zárójelesen jegyzem meg, hogy egy állati jó jegyzetet csináltam erről, amit tegnap este nagyon felkészülten ráraktam a telefonomra. Ami nincs nálam. Nyilván Bibliám sincs. És én is épp, hogy csak ide értem. Úgyhogy jó lesz. Péterben a Bibliában nem ott vannak aláhúzva a dolgok, mint az enyémben. Nem normális, csak ilyeneket húz alá.
És csak az normál, hogy annak ügyük vezető, hogy mi van ennyi.
Igen. Na, tehát azt is láttam a nap alatt 9.11 Prédikátor könyve, hogy nem a gyorsak győznek a futásban, nem a hősök a harcban, nem a bölcseknek jut a kenyér, nem az értelmeseknek a gazdagság, és nem a tudósoknak a jó indulat. Mert mindezek az időtől és a körülményektől függnek. Hát a folytatást is elolvasom, mert ez olyan építő. Nem tudja az ember azt sem, hogy mennyi ideje van még. Ahogyan a halak veszedelmes hálóba kerülhetnek, ahogyan a madarak törbe eshetnek, ugyanúgy jutnak kelencébe az emberek is, ha jutnak rájuk, szakad a veszedelem ideje.
Valami.
Kezdem érteni, hogy miért nem jöttök. Jó viccelek. Hát most, mit tudom én, ez van ideig van. Aztán... Ez Prédikátor könyve, ez Salamon írta. Ugye, te Salamon. Mind olyan gazdagok akartok lenni, hogy Salamon. Ugye, te Salamon hihetetlen gazdag volt. És még bunkó se volt. Tehát, hogy ő volt a világ legbölcsebb embere. A Biblia úgy írja, hogy nem volt előtte, és nem lesz utána olyan bölcs, mint ő. Tehát képzeld el valakit, aki intelligens, aki borzasztóan érti a dolgokat, kimondhatatlan vagyona van.
Ezért volt az 1000 feleség.
Igen, várja, vigyázz! Péter, vigyétek ki!
Valamit tudod.
Valamit tudod. hihetetlen vagyona van, és ő a király, tehát hatalma is van. Tisztelet övezi. Isten megbecsüli őt. És aztán nyilván tudjuk, hogy, és maradjunk is itt akkor Salamonnál, hogy elvileg neki kéne, vagy neki kellett volna lennie a világ legbölcsebb emberének, a legboldogabb emberének, mert bölcsnek bölcsön. És ha csak ezeket az alapparamétereket vesszük, hogy gazdag, okos, hatalma van, tisztelet övezi, ez elvileg a világi siker, nem is tudom, definíció teljessége, nem? Mi kell még? Elismerés, hatalom, pénz, egészséges is volt.
Gyerekei
voltak bőven. Igen. Tehát, hogy én azt mondom, hogy egy még hiányzik, mert ugye mi itt hiszünk Istenben, és a Biblia alapján tanítunk, neki hívőnek is lennie kellett volna. Akkor lett volna teljes, hogyha az élete nem csak a természeti sikerről szól, nem csak a földi életben vett rövid, közép és hosszú távú célokra koncentrál, hanem az ő létét tekintve az igazán hosszú távú cél alapján él, az örökké valóság alapján. Neki hívőnek kellett volna lennie. Na most figyeljetek, a helyzet az az, hogy ő hívő volt. Nem is akármilyen. Ugye amikor Isten megjelent neki, akkor Salamon olyat kért, ami Istennek rendkívül tetszett. Bölcsességet kért, hogy helyesen tudja kormányozni Isten népét. Dávid fia volt, ahol Dávid Isten szíve szerint való férfi, valaki, aki az Ószövetségben látta, értette, sőt, élte azt, amit mi az Ószövetségben tanulunk. És egész biztos, hogy Dávid tanította a fiát. Egész biztos, hogy Salamon örökölte, úgymond, ezt az áldást az apjától. Ő még hívő is volt. És aztán azt látjuk, hogy az élete bizonyos értelemben mégis derékba tört. Azt látjuk, úgy gondolkozunk mi pár ezer év távlatában Salamonról, és távol legyen tőlem, hogy ítéletet mondjak felőle, de így gondolkozunk róla, hogy nagyon jól kezdte, és nem olyan jól fejezte be. És Péter említette, hogy volt neki 700 felesége és 300 ágyasa. Eha. És voltak lovai, és volt rengeteg aranya. És három dologra hívja fel a figyelmet az Úr, amikor a királyhoz beszél, hogy ne gyűjts magadnak asszonyokat, és ne, főleg ne olyanokat, akik idegen isteneket imádnak, ne gyűjts lovakat, és ne gyűjts aranyat. Mind a hármat megtette. És az írás úgy fogalmaz, hogy az asszonyai elfordították a szívét az Úrtól. Elfordították a szívét az Úrtól. Kérem.
De akkor mégsem volt bölcs? És azt mondod?
Itt van egy nagyon jó kérdést kaptunk, talán a felvételen nem hangzik, hogy akkor mégsem volt bölcs. És azt kell, hogy talán mondjam, hogy a lényeg lényegét tekintve, igen, végül is nem hozott bölcs döntéseket. Ugye a Biblia nem vonja vissza az ígéretét, hogy ő volt a világ legbölcsebb embere. De azt mondja, hogy elfordult a szíve az Úrtól. Valahol elszakadt talán a saját bölcsességétől is. És nem tudom, hogy ő a személyes járásában hogyan tért meg, hogyan fordult vissza, akár ebből az elhajlásból. Én szeretném azt hinni, hogy ő visszafordult. Szeretném azt hinni, hogy ő rendezte a kapcsolatát az Úrral. Szeretném azt hinni, hogy a történelmi feljegyzés alapján úgy, hogy rosszul fejezte be, de igazából, és hogyha Prédikátor könyvét nézzük, az is jól fejeződik be. De azt kell, hogy mondjuk, hogy valaki, aki megírja énekek énekét, utána megírja Prédikátor könyvét. És énekek éneke egy szerelmes vers, ha lehet így mondani. Egy királynak, egy leánynak a szerelméről szól, amely egy csodálatos leírás, tele van élettel, szenvedéllyel, igazi kapcsolattal, valamilyen titokkal, valamilyen csodával, amit még a világi irodalom is tanít. Tehát úgy értem, emlékszem, hogy a Bibliából a szeretet himnuszán és énekek énekét kellett irodalom órán tudni. Tehát ezeket még ott is tanították. És énekek éneke egy jelkép is egyben, mégpedig az ember és Isten kapcsolatának a képe. Énekek éneke azt mondja, hogy az ember olyan, mint a leány, akinek a szépségét kívánja a király, és a király pedig Isten. És az ember és az Isten kapcsolata egy szerelem. Nem egy intézményesített vallás. Nem egy szabályrendszernek a betartása. Nem valamiféle pragmatikus célnak az elérésére történő összefogás menny és föld között, hogy aztán valamit megcsináljunk. Sok minden nem, de egy valami igen. Egy szerelem. Egy titok, egy rejtély. Egy borzasztóan átlátszó, egy végtelenül bensőséges, egy a lényeg lényegéről szóló szeretet kapcsolat a teremtőm, az engem szerető atyám, a legjobb barátom, és a fejem, a főm, és köztem. Aki olyan vagyok, mint ő, akinek a szépségét ő kívánja, akinek én az örököse vagyok, akire ő rá akarja bízni mindenét, akiben ő a teljes dicsőségét akarja megmutatni, mint olyan szeret engem, lát engem, és én bennem megmutatkozik mind az, ami és aki ő. És ez persze nem rólam szól, hanem rólatok és minden hívőről. Énekek éneke. Egy csoda. Egy csoda. Az élet. Az élet maga. És ez az, amit elveszített Salamon. És ez az a titok, ami az én titkos receptem a sikerre. Én azt mondom, hogy beszélhetünk sikerről, és fogunk is, mindjárt folytatom a kis módszeres elemzését annak, hogyan érheted el a céljaidra. De a lényege az az, hogy az ember életének a végső és leglényegesebb célja ez a szerelem Istennel. És hadd mondjam azt, hogy ha ezt elveszíted, ha ettől elfordul a szíved, vagy ezt sosem találod meg, akkor a lényegről maradtál le. Akkor minden egyéb csak üres lesz. Minden egyéb csak halott lesz. Minden egyéb színes helyett fekete-fehérben fog működni. Akkor minden egyéb győzelmed, minden egyéb sikeredbe keserű verejték fog keveredni. Minden nevetés mögött ott lesz a rettegés is. Akkor valami végletesen és végzetesen hiányozni fog. Viszont ha ez megvan, akkor egy bizonyos értelemben érinthetetlen szuperlényé válsz. Hadd tegyem ezt idézőjelben. Mert megütnek, vérezni fogsz. Megijesztenek, meg fogsz ijedni. Nem hagylak aludni egy hétig, zavarodott leszel, és dühös. Ugyanolyan ember leszel akkor is, mint most. De a lényed legmélyén lesz valami megrendíthetetlen. A lényed legmélyén lesz egy acél mag, ami igenis le tud hatolni a kés, átmegy a húson, és fájdalmat okoz, de ott tak, neki megy valaminek, aminek megkarcolni sem tudja, még a felszínét sem. Lesz egy olyan belső tartásod, egy olyan belső életed, amely nem fél semmitől. Amely nem függ semmitől. Amely valóban szabad. Amely a létének a születése pillanatától figyelj, sikeres. megkérdőjelezhetetlenül. Mert elérte az élete célját, a teljességet Istennel. És ez lesz a sorsunk az örökké valóságban. El tudjátok azt képzelni, hogy az örökké valóságban, ahogy elhagyjuk a földi létet, egy egészen más természetű, úgymond gazdaságba lépünk át, ahol mi már nem a kiképzés alatt álló, anyagi létbe kényszerített, mindennek alávetett utolsó csicskái leszünk a létnek, mint most. Mert azok vagyunk. Isten nevel minket, és a szívünket, a jellemünket ebben a, úgymond, rabszolgasorsban csiszolja ki, ha lehet így mondani. A fejünk fellúg a mennybe, de a lábunk a port tapossa. Egy egész furcsa kettősségben élünk, ahol látjuk a győzelmet, és a szívünk húz a dicsőség felé, de ahol itt ezen a szinten bizony nyomorultak vagyunk. Olvassátok Pált, erről beszél, mindenütt szorongatnak, mindenütt nyomorgattatnak. És mindeközben ő nem pusztul el. Mindeközben ő mégis megáll. Úgyhogy csak gondolj bele, hogy az örökké valóságban minden a tiéd lesz. Mit tudom én, hogy mit jelent ez a minden? Most a létünk nyomora alapvetően két dologból, háromból adódik. Az egyik az a bűn. Azaz, hogy alapvetően rosszul működünk. Ami azt jelenti, hogy beleraknak a legtökéletesebb környezetbe, és te tönkreteszed. Ennyi. Úgyhogy behozod a depressziódat, a fóbiáidat, az összeférhetetlenséget, behozod magadat. És ha van valami, ami jó volt, téged beleraknak, már nem lesz jó többet. És ez igaz rám is, és mindenre. A bűn, a bűnös természet, az első probléma. A második probléma az átok. Isten megátkozta a világot. Azt mondja, fiúk, ha ti ebben a rendszerben érvényesülni fogtok, és jól fog nektek menni, sose jöttök vissza hozzám. Úgyhogy ezt a rendszert, a földi rendszert én tönkreteszem, megátkozom. Működésképtelenné teszem. És szeretnétek, hogy felhalmozol valamit, az széthullik. Hiába valóságnak veti alá. Meghiúsítja az istentelen bábeli torony felépítését, amin keresztül eljutunk a mennybe. Nem tudjuk felépíteni Bábel tornyát, amin keresztül eljutunk a mennybe, lehullik félúton. Ellehetetlenült a létünk, mint olyan. És ennek sok velejárója van. De az életünk küszködése az igazából ez, hogy sose készülünk el. Egész életünkben építünk, és sose vagyunk kész. Hogy mindig szembe fúj a szél. Mindig szembe fúj. És aztán a harmadik a hiány. Az alapvető létfeltételek nem adottak. Alapvetően ellenséges környezetben élünk. Ugye te Ádám és Éva mesztelenek voltak a kertben. Az alapvető létfeltételek ideálisak voltak. Nem kellett erőfeszítést tenniük ahhoz, hogy csak élhessenek. Így van ez ma velünk? Hányan jöttetek majd ide mezítelenül? Önmagában tudod élni, csak létezni erőfeszítésbe kerül. Nem kimegyek a kertbe és leveszek egy gyümölcsöt, hanem az életem idejének a felét azért adom, hogy legyen mit ennünk. A másik felét azért adom, hogy ne fagyjunk meg. A harmadik felét azért adom, hogy valamiért... Ja, már nincs harmadik fel. Hoppá! Hoppá! A teljes létünket zsigeri szinten áthatja a túlélésért való küzdelem. az egész mentalitásunkat azon túl, hogy bűnös természetünk van, áthatja ez a hiánygondolkodás. A mennyben nem így lesz. Csak egy dolgot mondok, semmi nem lesz feletted, csak Isten. Ezt érted? A lét egyetlen tényezője sem lesz feletted. Csak Isten. Sem anyag, sem energia, sem idő. Semmi. Minden hatalomban és tekintélyben alattad lesz. Feletted csak a Szent Szellem, a Fiú és az Atya lesz. És ha János evangéliumát olvasod, ők meg azt mondják, hogy a fiam vagy, a jobbomon vagy, benned vagyok, te én bennem, egyek vagyok. És látjuk, hogy tökéletes rendet a Szent Háromságban, ahol ez az egyek vagyunk nem hozza azt, hogy a Szent Szellem kezd el diktálni. Az Atya diktál, de a Szent Szellem tökéletesen egyetért. Ez a rend. És ez a rend megmarad. Tökéletes összhang lesz a mennyben. Úgymond engedelmesek leszünk a szeretetnek. Ahol ez az engedelmesség biztos értétek nem arról fog szólni, hogy Isten ott fog állni fönt valami trónuson és parancsolgatni fog, mi meg engedelmeskedünk. Hanem az én feleségem engedelmeskedik az én szeretetemnek. Hogy csinálja? Hát elég sokféleképpen. Elfogadja a szeretetemet, és ebben él, kivirágzik, és borzasztóan szabad, és az én szeretetem keresi az ő érdekei. És nyilván Istennel ez ezerszer mélyebb, de a menny egy csodálatos hely lesz, ahol mi kibeszélhetetlen hatalommal fogunk élni. Olyan szó, hogy gazdagság nem értelmezhető, mert minden a tiéd lesz. Nem lesz értelme valamit elvenni, mert a tiéd. És persze létezni fog magánszféra, mert otthont készít nekünk az Úr, ezt mondta. És ha ez egy kicsit is hasonlít ahhoz, amit itt a Földön élünk át, akkor lesz magánszféra, lesz szabad akarat, lesz intimitás, lesz tisztelet. Nyilván. De valami hihetetlen dolog. Ha most élnénk ebben, soha nem tanulnánk meg semmit. Megmaradnánk a kis lelkünkben olyannak, amilyenek most vagyunk, vagy még rosszabbak lennénk, mert semmi nem kényszerítene arra, hogy nőjünk, hogy túllépjünk a saját korlátainkon, hogy a jellemünk fejlődjön. Úgyhogy Isten nagy-nagy szeretetében megátkozta a világot. Megmondta az erőforrásokat. Szerintem visszavette az agyunk pótméterét 90-ről 10-re. Ilyen tudod, agyi kapacitás. Kicsit vissza. És akkor tudod. Szóval épp annyira levette az agyamat, hogy a nyál ne csorogja vissza. Biztos hallottuk. Ez nem baj, hogy ennek eltűnt a képe?
Hát, hogy csak képernyőre.
Lehet, hogy képernyőre, de nem jövök semmihez, mert baj lesz. Nem. Mit csinál?
Nyom meg.
Mit nyom meg? Biztos hallottatok. De a videó még megy igaz. Nem, ezt az Úr nem akarja, hogy ez... Ez az isteni cenzúra.
Erre
még nincsenek kész, igen. Lemerült a szám? Nem tudom a gondolatomat. Egy, kettő, három. Ez most nem veszi.
Nem veszi, hanem.
Egy, kettő, most veszi. Egy, kettő, három, négy. azt írják, hogy fúr metal. Ott van egy másik. Lehet, hogy az történik, hogy, mert akkor tudod, nem kell adatot. Attila átkölti. Adatot. Jöhet. Ismeritek meg Kovács Attilát, hogy
nem azért jön.
A rádió, ha vezetője is, mint a szakszori általam, hogy van nála mindig. Jó, akkor majd fölnyomom a rendelsefe is, akkor az megkapja.
Már megoldod.
Már megoldod? Akkor mire tettél? Jó. Ja igen, hogy levette a fókmétert.
Húha!
Szóval biztos hallottok erről, hogy az emberi léleknek vannak úgymond természetfeletti képességei, mint telepátia, telekinézis, és egy csomó ilyen ugye a mostani New Age áltudománya kutatja ezeket, és próbálja felébreszteni az embernek ezeket a titkolt, rejtett képességeit. Nem tudok erről sokat, de simán el tudom képzelni, hogy Isten, amikor Ádámot és Évát megteremtette, akkor bizony ők az agyi kapacitásuknak jelentősen nagyobb részét használták, mint mi most. Könnyen el tudom képzelni, ez nem biblikus, ez az én feltételezgetésem, hogy az átokkal együtt Isten tényleg úgymond visszavette a kapacitásunkat. Ugye a végén össze kellett zavarni a nyelveket. Miért? Mert azt mondta az emberiségről akkor, hogy most egy nyelvet beszélnek, ha egységesek maradnak, mindent meg tudnak tenni, amit csak elterveznek. Ez egy elég merész kijelentés Isten részéről. Úgyhogy azért, hogy a legjobbat odaadhassa nekünk, azaz visszavezethessen minket, Istentől elszakadt embereket és emberiséget önmagához, ezért megáldozta a világot, elvette a képességeinknek egy jó részét, és úgymond nagyon kiszolgáltatott, úgymond kudarcra ítélt lényegkétet minket, akik az élet teljes sikerét és győzelmét sem, hogy másképp nem tudják megélni csak ő vele. De ez a lét végső célja. Ezt jelenti embernek lenni. Ha Isten ezt az átkot megspórolta volna, ha valamiféle szentimentális szeretetből azt mondta volna, jaj, szegénykék, hát elrontottak mindent, hát nem vagy azért kényelmes legyen nekik, maradjon így, akkor ő gonosz lett volna. Akkor ártott volna nekünk. Hisz meghagyott volna minket a bukásunkban és annak minden következményében. De igazából Isten az ember bukásából valami még nagyszerűbbet csinált. Ádám és Éva helyzete a kertben nagyszerű volt, de nem volt olyan nagyszerű, mint a bukott, de aztán megtért, megváltott, újjáteremtett ember állapota. Az, aki te vagy, amikor hiszel Jézus Krisztusban, mint a megváltódban, ezerszer több, magasabb, gazdagabb, nem tudom milyen szavakat kell használni, mint Ádám és Éva még a bukás előtt voltak. Úgyhogy valami nagyszerű dolog van a kezedben. Isten a tiéd. És az ő országa és az örökké valóság, de te az övé vagy. Egy szerelem. És amikor Salmon megírta a Prédikátor könyvét, Prédikátor könyve egy csalódott és talán bizonyos szinten megkeseredett ember, de nagyon bölcs ember, objektív elemzése az életről. Figyelj, nincs benne egy túlzás sem. Amit mond, az úgy van. Figyelj, nem tudja az ember azt sem, hogy mennyi ideje van még. Miért? Tudod? Tudod? Nem tudod, de ne beszélj nekem erről, mert mit tehetek vele? Ne legyél már negatív, mondjál valami bátorítót. A bátorító, amit mondok, az az, hogy Isten a tiéd, kapaszkodj belé, legyen az életed teljes sikere ő, és ő kiemel téged ebből egy csodálatos módon. Nem feltétlenül úgy, hogy az élet nehézségei elkerülnek, de úgy, hogy az életed forrása és gyökere egy magasabb szintre kerül, és mint ilyen, az nem függ már a földi körülményektől. Lehet, hogy ma van, ma jön el a napom. Lehet, hogy innen hazafelé menek, frontálisan ütközök egy teherautóval. De hazamegyek az Úrhoz. És annak a lehetősége, hogy ma van az utolsó napom, nem egy rettentő gondolat. Van egy acélmagod belül, amely kiemel a földi élet kiszolgáltatottságából. Egy magasabb forrás, egy magasabb szint, egy magasabb siker az, ami az enyém. Ettől még katona maradok itt, ettől még ugyanúgy érnek a körülmények, ettől ugyanúgy ki kell fizetnem a villanyszámlámat, ettől ugyanúgy élek, mint bárki más, de van egy titkom, egy siker, amit senki nem vehet el tőlem. Isten az én szerelmem, és én az övé. Salamon minden vagyona, minden bölcsessége, minden gazdagsága mellett, amikor ezt elveszítette, nem maradt más, csak Prédikátor könyve. Olvassátok el. Nagyon szeretem, mert egy reális, objektív elemzése a földi létnek. De nem biztos, hogy ebben akarok élni. Nem biztos, hogy Prédikátor könyvének az életérzésével akarok élni. Jó, akkor ne beszélj ilyen negatívumokat, akkor mondd, hogy sikeresek leszünk, akkor mondd, hogy minden szép lesz és jó lesz, akkor mondjál pozitív dolgokat. Azaz hazudja. Azt kéred, hogy hazudja. Ugye te mondom a pozitív dolgokat, de egyensúlyban a többivel. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az egyensúly talán 70-30, 20-80 arányban a fekete leves felé billen. Nem tudom, mennyire kell érett személyiségnek lenni, mennyire kell, tudod, tényleg Istennel gondolkozni, hogy ez az arány átbillenjen 20-80-ra úgy, hogy 20 a fekete leves és 80 a szabadon és békességben élem az életemet. Úgyhogy jobb, ha felkészülök. És amit mondani akarok, és sajnálom, hogy egy picit így ez a gondolat hosszabbra húzódott, de azért ez fontos. Az, hogy az életed gyökere legyen az Úrral való szerelmed. És ha ezt nem találod, akkor kérlek, keresd. Ha ezt nem találod, akkor a leglényegesebb, ha ezt nem találod, akkor a leglényegesebb hiányzik. És figyelj, nincs reményed. Nem akarok negatív lenni, csak oda akarlak kényszeríteni, hogy az Urat ne tedd a tányér szélére, hanem legyen ő az első falat, amit bekapsz. A legjobb falat. Nélküle nincs csak Prédikátor könyve. Érted? Nincs más kiskapu az életen. Nincs más szabadulás, nincs vészkijárat más, csak Isten. De hogyan Isten? Úgy, hogy ő lesz a mindened. Úgy, ahogy ki volt az a srác, aki elment talán Pápua Új-Guineába, vagy nem tudom hova. És a híres mondása, hogy Elliot. Nem... Kisoda?
Jim Elliot.
A híres mondás, ami hogy ő így élt. Elment, hogy elvigye az evangéliumot benszülötteknek, akik megölték. És ezt mondta, hogy nem bolond az, aki önként adja oda azt, amit úgysem tarthat meg, azért, hogy megnyerje azt, amit aztán soha el nem veszíthet. Ezt érted? Nem bolond az, aki önként adja oda azt, amit úgysem tarthat meg, azért, hogy megnyerje azt, amit aztán soha nem veszíthet el. Ez az élet titka. Isten azt mondja, hogy vedd fel a keresztedet naponként, ami a kivégzésre való készülés. Azt mondja, hogy szakíts az őrülettel, szakíts a téged manipuláló, a téged kényszerítő vágyakkal, félelmekkel, kötődésekkel. De hogy tudok szakítani vele? Nem mehetek ki remeteinek az erdőbe. Néhányan megtették, de az se segít rajtuk, mert magukat magukkal vitték. Azt mondja, hogy légy kész a halálra. Mikor? Most? Ma? Azt mondja, hogy ha nem tagadod meg önmagadat, nem lehetsz a tanítványom. És ez úgy hangzik, mintha azt mondaná, hogy mert én nem tanítok senkit, aki nem hajlandó magát feláldozni. Nem. Félreérted, nem ezt mondja. Azt mondja, hogy én hívlak, de te képtelen leszel jönni. Én azt mondom, hogy hívlak, én nyújtom a kezedet, de te azt fogod mondani, de nem, uram, még el kell mennem, mert most vettem 6 ökröt. Nem, uram, mert még el kell temetnem a... Csak nem, uram, mert még, tudod, mert még benne élek a világban, és minden fontosabb, mint te. Minden hangosabb, mint te. Nem tehetek róla. Minden jobban rémiszt, mint te. Minden lényegesebb, mint te. Nem hallom a hangodat, mert annyian máson kiabálnak, és nem is akarom hallani, mert fontosabb a többi. Ezt mondja az Úr, ha nem tagadod meg önmagadat, nem lehetsz a tanítványom, nem bírsz az lenni, nem fogsz jönni. Én hívlak, és te nem jössz, én beszélek, és te nem hallod, én nyújtom a kezemet, és te nem fogod meg, ha nem tagadod meg önmagadat, ha nem vagy kész a halálra, akkor ez az élet olyan intenzív, olyan sokféle, és annyira ellenséges, annyira tervezett, annyira tudja, hogy mi a lényeg, hogy attól a lényegtől elvisz. És nem marad más, csak prédikátor könyve, vagy a hazugság. Táncolj nekem is, furuljáj! És még hallottam is valamilyen slágert, hogy édes hazugságok, tudod, hazudj még, mert jól esik. De hát ez olyan, mint a kábítószerezés, ahol ahhoz, hogy jó érzéseket éljek át, elfordulok a valóságtól, amiben nem élek át jó érzéseket. Értem, a pozitív gondolkodásnak ez a formája tényleg lelki kábítószerezés. Én a valódi valóságban akarok életet találni. Én a valódi valóságban szeretnék sikeres lenni. Ahhoz a valódi valóság tényeire kell felkészülni és arra választ találni. És az Úrnak ez a válasza. Ha kész vagy meghalni, akkor meghallod a hangomat. És ha meghallottad a hangomat, olyan csodát találsz velem, ami, és ezt Dávid mondta, azt mondja, hogy megvetéssel nézek az ellenségeimre. Ami valami olyasmit jelent, hogy ő ott van Istennel, tudod? És ezt is valami ilyesmit mond, hogy semmit nem vehettek el tőlem, amit ne adnék oda, akár önként is. És most olvasom a történetét, Absalom lázadása, a fia föllázadt ellene, és elfordította az ország szívét. Tudjátok, mit csinált Dávid? összecsomagolta a cokmókját és elment. Miért nem harcolsz a királyságodért? Majd harcol az úr, megtanultam már. Ócsárolja, azt hiszem Simei vagy ki. Ezt a legényem mondja neki, hadd megyek ma, de lecsapom a fejét. De végül ócsárolja a királyt. Tudod, mert nem egyedül ment, hanem seregével ment. Fogta a seregével, és a fiúk megyünk. Sírt a nép, sírt az ország. Hova megy a király? Hova megy a sereg? Szóval ne csapd le a fejét. Honnan tudjam én, hogy nem Isten mondta el neki, hogy ócsároljon? Dávid szabad ember volt. Szabad. Arra, hogy a királyságát odaadja. És ha nem a fia lett volna, akkor megvetéssel nézett volna az ellenségére. Így nem, így sajnálattal nézett. És később gyászolta Absalomot, amikor meghalt. És csak ezt akarom mondani, hogy a sikernek, és ma már nem fogunk belemenni, de a következő alkalommal megyünk tovább módszeresen a rendszerén, hogyan lehet elérni. De az egyik eleme az, és ennek a fényében fogod érteni, azt, amiről idáig beszéltünk, hogy a siker ára többnyire nagyobb, mint számítottál rá. Átlagemberként, és bocsáss meg, mindazok vagyunk, de olyan emberként, aki esetleg többnyire munkahelyen dolgozott, többnyire készkörülményeknek kellett megfelelnie, kapott egy munkakörű leírás, azonnal fizetést, ami azonnal azt jelenti, hogy azonnal el tudod tartani magad, csak tudod, túl kell élni, meg kell csinálni, amit várnak tőled. Ha egy ilyen környezetben éltél sokáig, akkor nem is tudod elképzelni, milyen bánatosan nehéz sikeresnek lenni. És most nem arról beszélek, amikor az idő, a hely és a körülmények valaki számára pont összeállnak, és mint egy tündérmesében 3 hónappal később azon találja magát, hogy meggazdagodott. Ez az időtől, a helytől és a körülményektől függ. Ha te vagy ez a szerencsés, dicsőség az Úrnak, hogy megajándékozott ezzel, de ha vetés, aratás alapján akarsz előrejutni, akkor a dolog többnyire sokkal tovább tart, mint ahogy tervezted. Hányan érzitek úgy, hogy azt, amit elértek, azt sokkal hosszabb időn keresztül kellett, mint ahogy eredetileg tervezték. Akik itt elértek valamit, mind föltették a kezüket. Sokkal tovább tart, fiúk, mint terveztem. Ami azt jelenti, hogy a siker elérése nem egy sprint. Tudod, mi az a sprint? Az az, amikor tegnap előtt, vagy nem tudom mikor, jövök ki a kasszától, megvettem a vonatjegyemet, és a vonat ott áll benne, és már az utolsó ember is fölszállt. És kb. 100 méterre van a vonat. Na, az a sprint. Azt én nem bírom sokáig. A vonatig épp hogy bírtam. De ha még egyszer 100 métert kellett volna ugyanígy futni, valószínűleg hordányon vittek volna el. Komolyan, mert ezután a 100 méter után is kicsit furán éreztem magam. A sikerhez nem állhatsz hozzá úgy, hogy na most kicsit összeszedem magam, csak megcsinálom, kész! És boldogság, mert 5 évig fog tartani. Vagy 10-ig. Az egyetlen mód, ahogy végigcsinálhatod, az az, hogy közbe is élsz. Ezt érted? Ha elhalasztod az életet, az eredmény elérése utánra nincs az az ember, aki végigcsinálja azt a 10 évet szupersztárként. Ezt érted? Muszáj most élned. És amiről most beszéltem, az ez. Hogy az Úr neked ad mindent, ami az élethez kell. Hogy valójában abban a pillanatban, ahogy megtanulod ezt a szerelmet, sikeres vagy. Abban a pillanatban azok a furcsa motivációk, amik miatt egyáltalán neki akartál állni, azok megkérdőjeleződnek, mert nekem most békességem van, nekem most életem van, én most megállok a napsütésben, és örülök neki, és élvezem az esőt, ahogy hullik a fejemre, én most élek, mi a felének akarok én? Nem tudom, milyen eredményt elérni. Nagyon jó kérdés. Lehetnek megfelelő motivációik, de nagyon sokszor az alapmotivációk, amikkel emberek nekivágnak, azok helytelenek. Olyanok, amelyek miatt soha nem fogják megcsinálni, csak ennyi soha nem fogják megcsinálni. Úgyhogy az Úr ezt mondja, én raktam össze ezt a világot. az üzleti élet alaptörvényei azért működnek, mert én raktam össze ezt a világot. Minden, ami működik, az azért működik, mert én tudom, hogy a dolgok hogyan működnek. Én raktam össze ezt a világot. És én ezt mondom neked. Salamon nagyon jól kezdte, és nagyon rosszul fejezte be. Tanulj Salamontól. Tanulj a lényegről. Ha engem megkaptál, és engem nem eresztesz el, akkor vihet téged a körülmény, az idő és a hely, ahova csak akar, megvetéssel fogsz nézni rá, mint ellenségedre. Mert győztes vagy legbelül, mert erőd van legbelül, mert élsz legbelül, mert azt, amit a többiek majd csak az út végén remélnek, az az első pillanattól a tiéd, és senki nem veheti el tőle. És azt látom, hogy a siker árát az ilyen emberek fizetik meg. Garancia ez arra, hogy akkor sikeres is leszel úgymond világi értelemben? Hogy ott leszel valahol egy folyóirat címlapján tündökölve? Lehet, hogy nem. Nem. De ha az életed végén megkérdeznek, azt fogod mondani, hogy yes. Újra csinálnám. Nem csinálnék semmit sem másképp. Megfutottam a pályámat győzelemmel. Az enyémet. Az én pályámat. Nem a tiédet fúzd meg te. Az enyémet én megfutottam győzelemmel. Jó lehet ez? És sok tanácsom van, hogy mit kell csinálni és hogyan. És folytassuk, beszélek róla. De ez az a, az él, ez az a fordulópont, amit hogyha nem látsz, akkor vak vagy. Csak röviden összefoglalva. Sokat beszélünk a nehézségekről, mert a valóság objektív elemzése szükségessé teszi. Egy átkozott világban, egy régi bűnös természettel hiányban élünk. És még a szellemi háborúról nem is beszéltem. Úgyhogy teljesen jogos felkészíteni a katonát, mielőtt csatába küldöd. Ha egy katonát felkészületlenül küldesz harcba, akkor jobb, hogyha fejbe lövöd még mielőtt kimegy. Halálra van ítélve. Isten fel akar minket készíteni. És a végső felkészültség az igazából az élet legvégső céljának az azonnali elérése. A kapcsolat Istennel. És aztán ő benne növekszünk, ő benne egyre érettebbé válunk. Az élet egyre több területét látjuk az ő szemével, vele, mint bajtársunkkal, vele, mint az életünkkel, aki betölt minket. De igazából ezt mondtam, hogy nincs hátsó ajtó másik, nincs exit, ugye, hogy hívják, menekülési útvonal más. Ebből a rendszerből, mint Isten. Ezt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a módszer, a valóság, és mindaz, ami neked kell ahhoz, hogy létezhess. Senki sem mehet az atyához, csak is általam. Én vagyok a megoldás. Egy egész zavarba ejtő dolog. Egy személy magát hozza, mint végső, mindent átfogó választ az életre. De ezzel ha szép az az, hogy nem mindent véget ér, nem minden véget ér, megtaláltam Krisztust, bezártam magam egy kolostorba, és ennyi. Hanem megtaláltam Krisztust, és szállna kele. Megtaláltam Krisztust, és a fekete-fehér világ színessé válik. Megtaláltam Krisztust, és képes vagyok a falon átugrani, a rablónak nekirontani, 10 évig egy célt követni, bármit végigcsinálni, embereket szeretni, még ha nincsenek is a hasznomra, az ellenségeimért imádkozni, és bármire, igazából bármire képes vagyok. Ámen. Mennem. De nekem is mennem. Mennyei Atyám, kérünk, hogy bocsáss el minket, és adj örök életet annak, akinek még nincs. Csak mondd, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Te vagy a messiás, és csak úgy mehetek a mennybe, hogy te kifizeted az én bűneimet. Ezt te megtetted, és én ezt elfogadom. Ámen. El vagyunk, bocsánat. Sziasztok! Köszönöm.